Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, Isten tiszteletünkön. Együttlétünket a 254. dicséretünk első verszakának éneklésével kezdjük el. Helyünket elfoglalva énekléssel magasztaljuk a mi Urunkat, a 242. dicséretünket énekeljük mind a 7 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Figyeljünk együtt, Úrunk Istenünk szavára, amint az most a Krónikák második könyve 30. fejezetéből az első 20 verszakból hangzik hozzánk a következőképpen. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az úrházába, és tartsanak páskát Izrael Istenének, az Úrnak a tiszteletére. A király úgy határozott vezető embereivel és az egész jeruzsálemi gyülekezettel együtt, hogy a második hónapban tartják meg a páskát. Nem tudták ugyanis idejében megtartani, mert nem szentelte meg magát elég pap, és a nép sem gyűlt össze Jeruzsálembe. Így látta ezt helyesnek a király és az egész gyülekezet. Elhatározták tehát, hogy kihirdetik egész Izraelben, Beersebától Dánig, hogy jöjjenek Jeruzsálembe, és tartsanak páskát Izrael Istenének az Úrnak a tiszteletére, mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, pedig megvan írva. Elmentek tehát a futárok, a király és a vezető emberek levelével egész Izraelbe és Júdába, és a király parancsa szerint ezt mondták. Izrael fiai, térjetek meg az Úrhoz, Ábrahám, Izsák és Izrael Istenéhez. Akkor ő is megtér azokhoz, akik megmenekültek Asszíria királyainak a markából, és megmaradtak. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok és testvéreitek, akik hűtlenné váltak őseik Istenéhez, az Úrhoz. Ezért hagyta őket elpusztulni, amint magatok is látjátok. Ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe, amelyet örökre megszentelt. Szolgáljatok isteneteknek az Úrnak, akkor elfordult tőletek fölgerjedt haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr. Nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. A futárok városról városra jártak, Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig. De kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Ásérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát, és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsait az Úr szava szerint. Sok nép gyűlt össze Jeruzsálemben, igen nagy gyülekezet, hogy megtartsák a kovásztalan kenyerék ünnepét a második hónapban. Azon kezdték, hogy eltávolították Jeruzsálemből az oltárokat, eltávolították az összes tömjénező oltárt is, és a Kidronvölgybe dobták. Azután levágták a páskabárányt a második hónap 14. napján. A papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az úrházába. Odaálltak a helyükre, ahogy a Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírja. A papok hintették a léviták kezéből átvett vért, mert sokan voltak a gyülekezetben, akik nem voltak megszentelődve, ezért a lévitákra bízták a páskabárány levágását és az Úrnak szentelését, mindazok helyett, akik nem voltak tiszták. Mert a nép jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Isakárból és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat. De az előírás ellenére ettek a páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük. A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. És az Úr meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az életünkben, és mi legyünk annak megtartói. Most pedig a helyünket elfoglalva, imádságban forduljunk hozzá. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy mi is jöhettünk ide a házadba ezen a vasárnapon is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te vártál itt bennünket. De áldunk és magasztalunk az elmúlt napok minden áldásáért és ajándékáért is. Különösképpen is a gyülekezet közösségében töltött órákért. Így magasztalunk Téged, azért, hogy bűnbánat Isten tiszteleten is együtt lehettünk, és készülhettünk a megterített asztalhoz. És különösképpen is magasztalunk Téged a reformációért, a reformációi ünnepi Isten tiszteletért. Magasztalunk Téged azért, amit most is hallhattunk az igéből, hogy kegyelmes, irgalmas Úr vagy. Köszönjük, hogy nem a cselekedeteink, az életfolytatásunk szerint bánsz velünk, Urunk, hanem irgalmadból, kegyelmedből, Jézus Krisztus áldozatáért kész vagy megkönyörülni rajtunk is. Köszönjük, hogy Te nem akarod a bűnös halálát, ahogyan szintén olvashatjuk a Szentírásból más helyről, hanem azt, hogy megtérve élhessen. Köszönjük, hogy nem csak a akkori gyülekezetet, amely ott összegyűlt, és amelyet Ezékiás király imádkozott, kímélted meg, könyörültél meg rajta, hanem ezt szeretnéd cselekedni velünk is. Ó, bárcsak tudnánk elfogadni szeretetedet, kegyelmedet igazán. Így kérünk Téged, hogy árasz ki közénk szent lelkedet, és kérünk, hogy szent lelked erőterében hadd mehessen ez végbe a szívünkben, az életünkben, hogy igazán elfogadjuk azt, amit most itt ezen az istentiszteleten is adni akarsz nekünk, és ezzel indulunk el, és mindazzal, amit Te adsz, és amit Te Jézus Krisztusban újra és újra adni szeretnél, azzal éljük mi, meg a mindennapjainkat is. És így tudjuk megharcolni a hétköznapok küzdelmeit is. Kérünk Téged, légy így velünk, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 32. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, és készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Isten igéje az előbb olvasott szakaszból hangzik hozzánk, tehát a Krónikák második könyve 30. fejezetének 9. verszakából. Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek az Úr. Nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Szentelje meg szívünkben igéjét, ami Úrunk, foglaljuk el a helyünket most. Árad a hazugság, a gonoszság, terjed a közöny, árad a gyűlölet, a reménytelenség. Ezekről és ezekhez a hasonlókról nagyon sokat hallhatunk és olvashatunk. És mi magunk is tapasztaljuk. És legyünk őszinték. Nem csak másokon, hanem azért azt is érezzük, hogy milyen erővel hat ez ránk, és hogy milyen könnyen magával ragadhatnának bennünket is ezek. Isten igéje sem hallgatja el azt, hogy jelen vannak mindezek valóban az életünkben, a világunkban. Az Ószövetséget, a Szentírás első nagy részét talán ezért is érzik sokan nehezen feldolgozható könyvnek, hiszen nagyon sok olyan rész van benne, amely ezt ábrázolja. Valójában azt írja le, hogy milyen az ember, amikor a maga feje után megy. Milyen az ember Isten nélkül, amikor nem akar Istenre hallgatni. És hogy milyen lett ennek következtében a világ. Aki nem dugja a fejét a homokba, hanem mer szembenézni a valóságnak ezzel a részével is, amelyet valljuk be, valóban nem könnyű szembenézni. De mégis annak a számára válik igazán lenyűgözővé a Szentírás központi üzenete, hogy ebbe a világba, amelyet mi emberek így tönkretettünk, megrontottunk, ki áradt az Isten kegyelme. Felolvasott igénk is erről szól, és hadd tegyem hozzá rögtön, hogy lám, az Ószövetségben találkozunk vele. Az Ószövetségben olvashattuk ezt, hogy hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Mi történik ott, ahol árad, kiárad az Isten kegyelme? Először is az Isten megszólal, az ember pedig megérti a szavát. Felismeri, hogy Isten milyen életet szánt neki. Hogy a puszta vegetálásnál sokkal többet, másfajta életet. De arra is rádöbben az ember előbb-utóbb, hogy eddigi élet folytatása mennyire eltér ettől. Aztán vágyik, egyre jobban vágyik az Isten által elgondolt élet folytatásra. És ezért már akar az ő szavához és az ő akaratához igazodni. Ezékiás király itt a zsidó népet a páskaünnep megtartására hívja. Ők pedig legalábbis azt olvastuk, hogy nagyon nagy számban csatlakoznak hozzá. Miért történik mindez? Miért lehetséges? Mert ilyen nagy tömegben még nem tartották meg, idézem a Szentírást magát, pedig megvan írva. És most ezt a néhány szót szeretném aláhúzni, hogy pedig megvan írva. Vagyis mi történt ott? Az történt, hogy végre komolyan vették Istennek ezt az útmutatását, ezt a rendelését is, azt, amely már annyira a feledés homályába merült. Tudjuk mi, hogy mekkora kegyelem az, hogy Isten hozzánk is szól. Hogy egyáltalán azóta eltelt évszázadok folyamán is újra és újra megszólalt az Isten, hogy nem fordított teljesen hátat az emberiségnek, s hogy mi, akik a 21. században élünk, mi is meghallhatjuk az ő szavát, szól hozzánk. Van, amikor egészen csendesen teszi ezt. Valahol ott a szív mélyén, ott belül szólal meg. Ugye eszembe jutott közben, amikor erre gondoltam, az igét olvasva, hogy gyülekezetünkben is volt olyan, hogy egy fiatal a párkapcsolatára nézve kapott így útmutatást. Hogy egyszer csak megszólalt az Isten. Egy vasárnap Isten tiszteleten, ige hirdetés közben, és megértette, hogy hogyan is kellene megélnie, hogy mi is lenne az Istennek tetsző döntés ott az ő élethelyzetében. És azért pedig különösen hálásak lehetünk, amikor akár itt egy-egy Isten tiszteleten, gyülekezeti alkalmon többünket is megérint ugyanaz az ige, megállít bennünket. Ugyancsak így kellett emlékeznem egy másik Isten tiszteletre, amikor az Ézsaiás könyvének az 58. fejezetét olvastuk, és annak kapcsán meg kellett látnunk azt, hogy mennyire nem vettük komolyan igazából Istennek a nyugalom napjára vonatkozó útmutatását, parancsát, hogy mennyire eltértünk attól. De milyen csodálatos volt, hogy akkor ott több mindenkinek is ez fontossá vált. Vagy egy héttel ezelőtt az Isten tiszteleten valami hasonlót élhettünk át, amikor hallottuk az igét. Amikor hallottuk az igéből fakadó tanítást, legalábbis mindazokból, amiket hallottam az Isten tisztelet után, ezt szűrhettem le. De mi történt igazából? Hát azt gondolom, észre kell vennünk, hogy ilyenkor mindig különösképpen is kiárad az Isten kegyelme. Az Isten kegyelme az, hogyha megszólal így az ige számunkra, hogyha személyessé válik, hogyha úgy élhetjük meg, hogy valóban rólam van szó, ezt most nekem mondja az Isten. És csodálatos az, amikor egy egész közösséget mozgósíthat. Mint ahogy látjuk ott Ezékiás király idejében, hogy egy egész gyülekezet mozdul a szóra, mert meg van írva. Olyan csodálatos az, amikor egy-egy konkrét kérdésünket oda visszük az Úr elé. És hogyha ez úgy történik, hogy többen is, mert többünknek is fontossá válik az, hogy Istennek mi az akarata ebben vagy abban az élethelyzetünkben, vagy ebben vagy abban a kérdésünkben. És akkor Isten válaszol, ennek is, annak is, és nyilván akkor ugyanaz lesz a válasz, mert Isten ugyanazt fogja mondani azzal a konkrét, ugyanaz a konkrét kérdéssel kapcsolatban. És akkor megerősödhetünk abban, hogy valóban ez az Isten akarata. Én így várom, testvérek, azt is, hogy a templom bővítésünkkel kapcsolatban adjon az Isten világosságot. Olyan jó lenne, hogyha minél többen oda vinnénk ezt is imádságban elé. És ki megtapasztalhatná, hogy válaszol az Isten. És amikor látjuk, hogy neked is azt mondta, meg neked is azt mondta, akkor rácsodálkozhatunk, hát akkor ez az Isten akarata, és akkor erre valóban szabadon és bátran és erővel, a Szentlélek lendületével, vezetésével rámozdulhatunk. Mi történik ott, ahol kiárad az Isten kegyelme? Megszólal tehát az Isten, és ennek nyomán feltárul az ember előtt a továbbvezető út. És ez különösen is szívet melengető hír, hiszen egyre többször olvashatunk és hallhatunk arról is, és a szűkebb környezetünkben is. Látjuk, hogy magánéleti, családi válságaikban, anyagi gondokkal küzdködve, szinte teljesen összeomlanak emberek, hogy teljes sötétséget éreznek maguk körül. És aztán egyre többször hallunk arról is, hogy a kétségbeesésnek a mélységében aztán végzetes lépésre szánják el magukat. Nem csodálatos, hogyha kiárad az Isten kegyelme, ha megszólal az Isten, és feltárulhat az ember előtt a tovább vezető út, hogy megértheti adott esetben azt, hogy nem kell tovább menni az úton, ami nem visz sehová, vagy nem kell azon az úton se tovább mennünk, amelyről érezzük, hogy nem az igazi. Szabadok lehetünk attól is, amikről sejtjük, vagy már pontosan tudjuk, hogy a veszedelemre visz, nem pedig az életre. Még hogyha nagyon sok más emberrel együtt járnánk is azon az úton. Edékiás király korában, ott akkor nem kevesebb tulajdonképpen, mint a zsidók léte forgott veszélyben. Hiszen az északi országrészt, Izraelt az asszír hadsereg már feltolta. A lakosság egy részét már elhurcolták fogságba. És a déli országrész is ott volt, a hatalomra törő birodalmaknak az ösztüzében, a ki volt téve a környező országok támadásainak. És ebben a helyzetben hangzik hozzájuk ezt, hogy hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Vagyis van kiút a szorongatottságból. De merre vezet ez az út? Hogyan lehet kikerülni a szorongatottságból? Mi általában azt szeretnénk, hogy a kilátástalan helyzeteinkből úgy azonnal, úgy egy mozdulattal kikerülhessünk. És aztán hányszor így van ez is, hogy úgy szeretnénk folytatni az életünket tovább, ahogyan mi elképzeltük. Mit mond azonban itt az Isten igéje? Mi hangzott ott, akkor is, azokhoz az emberekhez, de igazából hozzánk is. Térjetek meg az Úrhoz. Hangzik az örömhír, hogy van kivezető út. De igazából valahol már az új szövetségnek az örömhíre is hangzik itt, hogy az út valójában nem más, mint maga Jézus Krisztus. Térjetek meg az Úrhoz. És ez először is azt jelenti, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk is, és bármilyen nehézségekkel küzdködünk is, nekünk elsősorban Istennel van dolgunk. Isten elé kell, meg Isten elé érdemes odaállni, és Isten előtt elcsendesedni, és úgy gondolni végig az élethelyzetünket, akár betegség az, akár valamilyen veszteség, akár a munkanélküliségnek a kínzó terhe. A zsidókat akkor ott a hódító ellenség rohanta le, meg hurcolta el a nép egy részét. De az is kiderül az igéből, hogy mindez nem Isten tudta nélkül történt. Ők voltak, az ellenség volt az, aki véghez vitte a pusztításokat. De nem Isten tudta nélkül történt. És nem azért történhetett meg mindez, mert Istennek nem lett volna elég lehetősége és elég ereje megakadályozni. Azért következhetett be. És most a király és a vezető emberek leveléből idézek, ahogyan ők megfogalmazták, mert atyáitok és testvéreitek hűtlenné váltak Istenhez. Ezért hagyta őket elpusztulni. És ez rögtön azt is hozzátehetjük, hogy már az is az Isten kegyelme volt, hogy erre a felismerésre eljuthattak. Hogy ami történt, azért történt. Mert hűtlenné váltak atyáitok, testvéreitek a velük szövetséget kötő Istenhez. Mert Isten helyett vagy mellett elkezdtek bálványokat, más isteneket is imádni. És aztán ezért folytatódik így ez a bizonyos levél is, amelyet szétküldtek, hogy ne legyetek tehát olyan nyakasok, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, szolgáljatok isteneteknek az Úrnak. A zsidók itt tehát az Isten iránti engedetlenségük, hűtlenségük miatt kerültek a hódítók kezébe. Azt is megtudjuk az igéből, hogy Isten előtte sokszor figyelmeztette őket. Már sokszor hívta őket megtérésre, de nem hallgattak rá. Ezért is figyelmezteti most itt Ezékiás a levélen keresztül az embereket, hogy ti ne legyetek ilyen nyakasok, mint ők voltak, hogy hallották az Isten figyelmeztető szavát, és nem vették komolyan. Életünk eseményeivel. Azért is olyan fontos odaállni Isten elé, a mi válságainkkal, betegségeinkkel, csalódásainkkal, meg gyötrő hiányainkkal is. Odafordulni ő hozzá, hogy ő tehesse számunkra világossá, hogy hogyan is értékeljük, hogyan értelmezzük egyáltalán mindazt, ami történt velünk, vagy ami történik körülöttünk. De mindez a vele való beszélgetés közben, igéjének olvasása, hallgatása, tanulmányozása, és az imádkozás közben bontakozhat ki számunkra. Ekkor láthatjuk meg az Istennek nem tetsző dolgokat is, és fedezhetjük fel az életünkben. De eközben érthetjük meg azt is, amit a mai igénk így fogalmazott meg, hogy hiszen kegyelmes és irgalmas az Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá, hogyha őszintén kiöntitek a szíveteket előtte, hogyha alázattal fordultok, közeledtek hozzá, akkor ő nem fog hátat fordítani, még akkor sem, ha a legszörnyűségesebb bűnnel mentek oda hozzá. Csak hozzá forduljunk, csak ne legyünk nyakasok. Én nem tudom, Isten azonban nagyon jól tudja, hogy ebből kinek mit kell saját magára vonatkoztatnia, vagy mit kell meglátnia az életében, hogy élete mely területén nyakas talán még mindig, pedig már hangzott az Isten szava, hangzott az Isten útmutatása, de elengedtük a fülünk mellett, de ragaszkodunk tovább ahhoz a talán igazságunkhoz, vagy vélt igazságunkhoz, vagy elképzelésünkhöz, vagy vágyunkhoz, vagy szokásunkhoz. Isten meg tudja mutatni. Olyan jó lenne, hogyha most, amikor jöhetünk ide a kegyelem asztalához, akkor őszintén ott lenne bennünk a vágy. Mutasd meg, Istenem, ha nyakas vagyok. Te látod, hogy hol és miben, és hogyan mutatkozik ez meg. Nem akarok nyakas maradni. Nem akarok nyakas maradni abban a formában sem, hogy esetleg én is azzal nyugtatom magam, mint amit olykor lehet hallani, hogy ó, hát az Isten végül is úgy is megbocsát mindent. És nyugodtan éljük tovább az életünket, és nem hagyunk fel az Istennek nem tetsző dolgokkal. Ne legyetek nyakasok, adjatok kezet az Úrnak. Szolgáljatok Isteneteknek az Úrnak. Mi történik ott, ahol kiárad az Isten kegyelme? Lehetővé teszi számunkra továbbvezető úton való előrehaladást is. Nem csak megmutatja, hogy íme van kiút, itt az igazi út, hanem segít is, hogy azon az úton valóban járhassunk, előre haladhassunk, sőt, megérkezhessünk a boldog célig. És most az egyik énekes könyvünk bent található énekre gondolok, amikor ezt a kifejezést használtam, hogy boldog célig. Ezékiás és a jeruzsálemi gyülekezet azt olvastuk, hogy meg akarja tartani a Páska ünnepét, amint meg van írva. Komolyan szeretnék venni Isten útmutatását, Isten igéjét. De az is kiderül, hogy nem is olyan egyszerű mindezt véghez vinni. Hát először is nem volt elég pap, aki felkészült lett volna a szolgálatnak az elvégzésére. Nem volt elég pap, aki megszentelte volna már magát. Aztán, hogyha belegondolunk abba, hogy a nép tagjainak Jeruzsálembe gyülekezése sem megy egyik napról a másikra. Hát nem az internet és a vonat és az autó és a repülőgép világában éltek, hogy a hír így pillanatok alatt eljut mindenhova, és aztán lehet reagálni, és lehet dönteni, és aki úgy gondolja, az elindul repülőre ülve. Futárok vitték a levelet. Gondoljunk csak bele, mennyi idő, mennyi fáradtság, míg eljutott a címzettekhez, mindenkihez a levél, és benne a felhívás, hogy térjetek meg az Úrhoz, és gyertek, mert az Úr tiszteletére ünnepet szeretnénk szentelni Jeruzsálemben. Aztán arról is olvastunk, hogy az északi országrészben olyanok is voltak, akik, amikor a futárok a levelet elolvasták, akkor kinevették és kigunyolták őket. Akik pedig az északiak közül mégis elmentek Jeruzsálembe az ünnepre, azokról pedig kiderült, hogy nem tisztították meg még magukat. Tehát ők sem voltak készen az ünnepre. Nem végezték el a törvény által előírtakat, és úgy ettek a páska bárányból. És ezért kezd el Ezékiás imádkozni. A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az Úristenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta, ahogyan a szentélyhez illik. De könyörüljön meg az Úr. Most ne azt nézze, hogy külső legkívül a szertartásoknak, amiket el kellett volna a törvény előírása szerint végezni, ezeknek eleget tettek-e, hanem nézze azt, hogy mi van a szívben. És érezzük, hogy mennyire új szövetségi gondolat ez is már igazából itt az Ószövetség világában. Hát Jézus is arról beszél, hogy azt tesz tisztátalanná bennünket, ami ott belül van. És ott belül kell megtisztulni, és Isten azt nézi. És igazából itt is erről van szó, hogy ezért könyörög Ezékiás, hogy Isten azt nézze, hogy bennük ott volt a készség, hogy Isten szavához igazodjanak. Bennük ott volt a készség, hogy ők ünnepet szentelhessenek. És az Úr meghallgatta Ezékiás imádságát, és megkímélte a népet. Sőt, olvastunk ilyet, annyira szép mondat, legalábbis az én szívemet úgy megmelegítette, amikor azt olvassuk, hogy Júda fölött pedig az Úr keze volt. Vagyis a hatalmas Úr volt az, aki elvégezte, hogy az a sok ember mind egy akaratra jutott. Így olvastuk szó szerint, hogy Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Mi minden történhet ott, ahol az Isten kegyelme kiárad, és ahol engednek ennek a kegyelemnek, ahol engedik az emberek, hogy ez a kegyelem magával ragadhassa őket. Micsoda egységet is tud teremteni emberek között. És végül minden nehézség ellenére meg tudják tartani az ünnepet, a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át, sőt, hogyha tovább olvasuk, akkor kiderül, hogy elhatározták, hogy az ünneplést tovább folytatják, még hét napon át. És miért volt mindez lehetséges? És aztán miért az a nagy öröm? Mert az is kiderül, hogy milyen öröm töltötte be őket. Hát azért, mert az Isten kiárasztotta rájuk az ő feloldozó, hiányokat kipótló, mindenre elégséges kegyelmét. És egy kicsit, bár gyenge a hasonlat, és az Isten igazságaira, az Isten cselekedeteinek a szemléltetésére sosem lehet igazán elég jó hasonlatot találni. Talán egy kicsit olyasmi történik ilyenkor, amikor az Isten kegyelme kiárad, és az ember enged ennek a kegyelemnek, mint amikor a magától már enni, inni sem tudó, kiszáradt beteget, betegre rákapcsolják az infúziót, és megint életre kap. Hogyha Krisztus életét hitáltal elfogadjuk, hiszen az, hogy kiárad az Isten kegyelme, az igazából ezt jelenti most már, ha az új szövetségre is gondolunk, hogy a Krisztus életét hitáltal elfogadhatom, akkor újul meg így az ember. Akkor új erőre kaphat. És akkor történhetnek meg olyasmik is, mint ami történt egy házaspárral. A házaspár két tagja egymástól már eltávolodott. Már nagyon hűvös légkör uralkodott az otthonukban is, és ezt a gyermekek is érezték már. Aztán egy baráti, bizalmas beszélgetésben elmondták, hogy mivel küszködnek. Ott jó tanácsok hangzottak el. Próbáljatok több időt fordítani arra, hogy csak ketten legyetek együtt. Menjetek el ketten együtt, ide-oda. És tudjuk, hogy ezek mind hasznos, és jó, és fontos tanácsok. Csak hogy a beszélgetés közben az is kiderült, hogy ez a feleség nem tudta igazán elfogadni, hiába voltak már évek óta házasok, a férjét. Azért, mert volt neki egy korábbi szerelme. És ezt a korábbi szerelmet még mindig nem engedte el. Mert nem volt szabad a szíve. Mert újra meg újra ehhez a korábbi szerelméhez hasonlította a férjét. És természetesen mindig a korábbi férfinek a jó tulajdonságai jöttek elé, jutottak eszébe, és emellé oda tette a férjének a hibáit, rossz szokásait, rossz tulajdonságait. És mindez oda vezetett, hogy már nem volt képes igazán szeretni, tisztelni a férjét. És ezt a férj is megérezte egy idő után. És aztán, amikor már így romlott a kapcsolat közöttük, akkor a férj is elkezdett egy idő után játszadozni a gondolattal, hogy milyen lenne egy másik nővel. Milyen lenne az élet egy másik asszonnyal. Talán érezzük, hogy igazából ilyen helyzetekben már az egyébként hasznos tanácsoknak a megfogadása sem biztos, hogy segít, sőt, valószínűleg nem segít. Itt valami sokkal mélyebb változásra van szükség. És bekövetkezhetett a házaspár életében ez a változás az Isten kegyelméből. Mert hogy a beszélgetés végén eljuthattak odáig, hogy imádságban megszólították Istent, és imádságban megvallották mindazt, ami volt bennük, és bűnnek vallották ezeket a gondolatokat, ezeket a gondolati házasság töréseket. Hiszen, hogyha csak gondolatban van ott bennünk, az is házasságtörés, emlékezzünk Jézus tanítására. Bűnnek vallották meg, és kérték az Isten bocsánatát, és kérték az ő segítségét ahhoz, hogy szívből el tudják fogadni tőle kapott házastársnak a másikat. És komolyan vették azt, amit az efézusi levélben így tanít az ige, hogy az asszony tisztelje a férjét, a férfi pedig szeresse a feleségét úgy, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és az életét adta érte. És aztán teltek a hetek, és később már elmondhatták azt, hogy miután egymással sokat tudtak beszélgetni. A beszélgetések közben rádöbbentek, hogy valójában mennyire értékes a házastársuk. Megújult a házasságuk. De ez kellett az is, egyrészt, hogy az Isten kegyelme árad, másrészt, hogy ezt a kegyelmet elfogadjuk, hogy amikor megszólal az ige, amikor az Isten mond valamit, az Isten rámutat valamire az életemben, akkor azt komolyan veszem. Még akkor is, hogyha először talán tiltakozik minden porcikám. Még akkor is, hogyha mi hajlamosak vagyunk az Isten igéjét hallva azt gondolni, amikor úgy nem tudjuk igazán elfogadni, hogy ez nem nekem való. Ez biztos nem nekem szól, ez a másiknak szól. Meg aztán hányszor ott van bennünk az is, hogy igen, az Isten igéjében ez van, de én nem vagyok képes ezt teljesíteni. És valóban nem vagyunk képesek teljesíteni. De milyen jó, amikor már őszintén az Isten előtt és az Istennek tudjuk ezt kimondani. Mint mondjuk ott az a házaspár, annak a házaspárnak a tagjai, de gondolhatunk a saját életünkre, és nem feltétlenül a házastársunkkal való viszonyunkra, hanem más dolgainkra, hogy nem tudunk a környezetünkben valakit igazán szeretni, vagy nem tudunk megbocsátani, vagy bocsánatot kérni. De hát az igében ott van, hogy új parancsot adok nektek. Jézus Krisztus mondja, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. De hát nem tudom úgy szeretni. De hát milyen jó, hogyha végre rájöttél, és rájövünk, hogy nem tudom úgy szeretni, de akkor menjek oda ahhoz, aki viszont szeretetet tud adni a szívembe. Hát nem csodálatos az, hogy a bűn helyére a harag, a bosszú gondolata, a sérelmek, a neheztelések helyére a szívembe kiáradhat az Isten szeretete. Hát akkor miért nem élünk mi ezzel a lehetőséggel? Miért nem tárjuk oda magunkat? Miért nem megyünk oda így újra meg újra az Úrhoz, hogy Uram, tudom, hogy ez van az igében, és tudom, hogy lehetne ilyen életet élni, de nekem ez nem megy. Én nem tudom, én nem vagyok képes rá. De te könyörülő, te kegyelmes, irgalmas Isten vagy, és te megújíthatsz, te szent lelked által képessé tehetsz rá. Bárcsak meg tudnánk vallani újra meg újra, hogy igen, Uram, rászorulok a te kegyelmedre. Mert hogyha ezt így ki tudjuk mondani őszintén, hogy rászorulok a te kegyelmedre, akkor gazdagon áradni fog az ő kegyelme az életünkbe. A mi bűnünk az, hogy sokszor ehelyett talán elkezdünk alkudozni, és beérjük alkalmi segítségekkel, amikor pedig gyökeres átalakításra lenne szükségünk. És mi mégis csak ilyen alkalmi, ami úgy nem érint igazán mélyen bennünket, ami úgy könnyebben át lehet esni rajta, vagy túl lehet lenni rajta. De hát akkor marad az életünk romlott, a szívünk szennyes, a múltunk feldolgozatlan, és az Istennel való kapcsolatunk rendezetlen, vagy pedig semmilyen. Az, hogy az Isten kegyelme árad, hogy nekünk ilyen Istenünk van, pontosan azt a lehetőséget biztosítja számunkra, hogy mindez a helyére kerülhet az életünkben, hogy lehet a múltam tiszta, mint aki bocsánatot kapott, bűnös vagyok. És létrejöhet egy eleven és élő kapcsolat az én élő Urammal. Egy olyan kapcsolat, amelyben ő szabja meg a rendet, amelyben ő mondja meg, hogy mi a jó, és mi a rossz, és én pedig igazat adok neki. És akkor kezdjük el tapasztalni azt, hogy szárnyakat kaphat az életünk. Amikor már nem csak a státuszunk változott meg, hogy Isten gyermekévé lehettem én, aki ellene lázadtam, az Isten gyermeke lehettem Jézus Krisztus által, hanem a képességeim is megváltoznak. Képes leszek Isten parancsai szerint élni. Nem azért, mert megjobbultam, hanem azért, mert már nem egyedül vagyok, mert már őre támaszkodom. És az ő kegyelme rötíthet. Bár így tudnánk idejönni a kegyelem asztalához, bár így élnénk át, az ő megújító szeretetét fogadnánk a szívünkbe, és engednénk, hogy egészen megtisztíthasson, megszentelhessen, megújíthasson. Bár komolyan tudnánk venni ezt, hogy nem egyedül vagyok, és ez a fontos ezen az úton, mutatja, elém tárja az Úr a továbbvezető utat. De ezen az úton az a csodálatos leginkább, hogy nem egyedül vagyok, nem egyedül kell járnom, hanem az Úr jár előttem, aki kiárasztja az ő kegyelmét, és az ő kegyelme rökít ezen az úton előre. Hát, engedjünk így neki. Ne legyünk, ne maradjunk nyakasak. térjünk oda igazán hozzá, és szolgáljuk így őt. Amen. Imádkozzunk most úgy, hogy énekeljük a 223. dicséretünknek az első három verszakát. Tehát 223. énekünk első három verszakával könyörögjünk a kegyelmes, irgalmas Úrhoz. Krisztus mondja, ime az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a szómat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk legbővebben a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Imádságban forduljunk oda Urunkhoz. Urunk Istenünk, hallva most ígédet, amellyel hozzánk fordultál, leginkább azért imádkozunk, hogy mutasd meg nekünk, hogyha mi is nyakasok vagyunk. Mutasd meg, hogy miben, hogyan mutatkozik ez meg az életünkben. Mutasd meg, hogy hol van, és milyen lázadás, ellenes szegülés a szívünkben, a gondolataink között, hogyha nem tudunk igazán azonosulni még akaratuddal, ígéddel, úgy kérünk, hogy mutass erre rá most, hogy hadd láthassuk meg, hogy váljon ez konkréttá mindegyikünk számára. És imádkozunk azért is, hogy Szent Lelked által pedig segíts abban, hogy őszintén meg tudjuk bánni, hogy ilyenek voltunk, vagyunk, és vágyakozzunk arra, hogy változzunk, hogy ne maradjunk konokok, hogy ne legyünk engedetlenek, kishitűek, hanem hadd lehessen az életünk egyre inkább neked tetsző. Kérünk, hogy így szólj most még tovább hozzánk, mindegyikünkhöz, és így kérjük Szent Lelked világosságát, hogy abba állva láthassuk meg, amit meg kell látnunk, és így vallhassunk bűneinkről, mulasztásainkról, így fohászkodhassunk most bocsánatodért. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságainkat. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg az apostoli hitvallás elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megközítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklóknak, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elérhető ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel, lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és átadlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így gondoljuk, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Most pedig a gyülekezetben megszokott rendben jöjjünk ide a megterített asztalhoz, tehát először az ablak felüli részen, illetve oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, és végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, az első énekünk a 463. dicséret lesz mindegyik verszakával, és aztán az utána következőket énekeljük, addig, amíg arra szükség lesz. Kedves testvérek, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvallóseink, a reformátorok, Isten kegyelméből pedig most mi is. Urunk, a következő szavakkal figyelmeztet is és bátorít, pusztít is minket. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben,
hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Fejünket meghajtva, imádságban adjunk most is hálát a mi Urunknak, a kapott áldásokért, ajándékokért. Magasztaljuk őt. Urunk, olyan csodálatos lehetett az, amikor ott Ezékiás és a nép nagy része összegyűlt, amikor, mert te kiterjesztetted kegyelmedet, igazán gyülekezetté is válhattak. Olyan csodálatos lehetett az, amikor így megtapasztalhatták szeretetedet, irgalmadat, és kegyelmed láttán megtelt a szívük, szeretettel is, de örömmel is. Hiszen, hogyha olvassuk a további verseket, akkor azt láthatjuk, hogy mekkora öröm volt bennük. Urunk, olyan jó lenne, hogyha mi is így tudnánk örülni neked, így tudnánk dicsőíteni téged szeretetedért, kegyelmetért. Úgy szeretnénk most is így fordulni hozzád, igazán hálával a szívünkben. Megköszönni azt, hogy te rajtunk ellened lázadó embereken megkönyörültél. Így szeretnénk megköszönni neked Jézus Krisztust, akit elküldtél megváltónak, szabadítónak, hogy megtörje a sátán, az ördög hatalmát, erejét, hogy elhozza a világosságot ide a mi sötétségünkbe. Hogy akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy hogyan terjed a sötétség, az erőszak, a gonoszság, a hazugság, a hamisság, és lehetne hosszan folytatni a sort, akkor hadd tapasztalhassuk meg azt, hogy kegyelmed árad, kegyelmed is kiáradt ebbe a világba. Dicsőítünk most, Urunk, ezért. És imádkozunk azért, hogy mi magunk személyesen is hadd tapasztalhassuk meg ezt még jobban. Engedd meg ezt nekünk. Imádkozunk azért is, hogy merjük ezt hittel elfogadni, hogy egyáltalán elhiggyük, hogy ez lehetséges. Hiszen lehet, Urunk, hogy itt kezdődött valahol a bűnünk, hogy nem is mertük, nem is tudtuk elhinni, hogy egyáltalán ez lehetséges. Hogy nem is merjük elhinni, hogy a te közeledben másképpen lehet látni életünk eseményeit, és másképpen lehet megélni. Hogy veled együtt, neked engedve, mi magunk is megtisztulhatunk, formálódhatunk, megszentelődhetünk. Köszönjük, hogy most ezt a hitünket erősítetted, és köszönjük, hogy a látható jegyek által is. Köszönjük az úrvacsorai közösséget, köszönjük a bűnbocsánat ajándékát, és arra kérünk, segíts nekünk, hogy amit fogadtunk, hogy valóban a te dicsőségedre élünk. Ez megvalósulhasson kegyelmedből a hétköznapjainkban. Légy velünk a mi küzdelmeinkben, hogy sose feledkezzünk el arról, hogyha már rád bíztuk az életünket, akkor nem vagyunk egyedül. Bármi történik is velünk, sosem vagyunk egyedül. Te ott vagy, téged megszólíthatunk, és köszönjük, hogyha te is megszólítasz bennünket. Köszönjük kegyelmednek minden jelét. Könyörgünk hozzád, Urunk, így a betegekért is, és most különösképpen is imádkozunk a nyugdíjas körben az egyik testvérért, az ő gyógyulásáért. Kérünk, hogy légy az ő támasza, és Urunk, ha lehet, akkor fizikailag is kérünk, hogy erősítsd őt. Imádkozunk, Urunk, mindazokért is, akikről talán nem is tudunk, és arra kérünk, hogy segíts abban is nekünk, hogy jobban számon tarthassuk egymást. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik a gyászterhe alatt oskadoznak. Arra kérünk téged, hogy hadd tapasztalassák meg ők is szeretetedet, és szereteted által gyógyulhasson a szívük. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőért, és könyörgünk hozzád népünkért, hogy bárcsak minél többen elhinnék azt, amit ma is hallhattunk, hogy te kegyelmes és irgalmas vagy, és te nem fordulsz el attól, aki megtér hozzád. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Legyen minden a te akaratod szerint. Ámen. Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk együtt.
Mi
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. És most pedig hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Legelőször is szeretném hirdetni azt, hogy házhoz is szívesen elviszem az úrvacsorát, hogyha tudunk olyan beteg idős testvérről, aki szeretne úrvacsorázni, de nem tud eljönni ide az Istenházába, kérem, hogy a testvérek legyenek ebben is segítségemre, hogy eljusson ennek a híre hozzám. Köszönöm szépen ezt is. A ránk következő hét alkalmait hirdetem. Hétfő este, 7 órai kezdettel a gyülekezeti adventi, illetve a karácsonyi vásárra lehet együtt is készülni itt a gyülekezeti házunkban. Tehát ez hétfő este lesz. Kedden este 6 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, illetve fél héttől az ifjaknak lesz konfirmációja előkészítő. Pénteken este 20 órától, tehát 8 órától pedig bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Ezzel egy időben gyermek istentiszteletek lesznek lent a gyülekezeti helyiségekben. A vasárnapi istentisztelet után imaórát is tartunk, tehát készüljünk így a következő istentiszteletünkre. Az alkalmainkkal és egyáltalán a gyülekezeti programjainkkal kapcsolatban hívnám fel a testvérek figyelmét arra, hogy elkészült az új gyülekezeti honlap, illetve még némi munkálatok folynak rajta, de szeretnénk folyamatosan frissíteni, ami azt jelenti, hogy az alkalmaink, a programjaink nyomon követhetők ott is. Tehát mindenkit, aki megteheti természetesen, bátorítok arra, hogy nyugodtan meg lehet keresni, meg lehet nézni, hogy éppen milyen soron következő alkalom lesz itt a gyülekezetben. És ott elolvashatók a szükséges tudnivalók is ezekkel az alkalmakkal, illetve programokkal kapcsolatban. A Kamaráti Idősek Otthonában most hétfőtől péntekig 4 órai kezdettel evangelizáció lesz, pénteken majd úrvacsorás istentisztelettel zárul. Hogyha esetleg valakit érdekel és meg tudja tenni, hogy kijön oda, sok szeretettel várjuk és hívjuk. A B-épület foglalkoztatójában lesznek ezek az alkalmak. Női csendes napok lesznek. November 9-én szombaton sajnos egy időben, itt a Budaörsi Evangélikus Gyülekezetben is, ahol Viktorné Erdős Eszter református lelkipásztor a Ráckeresztúri Drog Rehabilitációs Otthonnak a vezetője fog bizonyságot tenni Isten kezében címmel, illetve lesznek kis csoportos beszélgetések, énektanulás, majd záró állítottal fejeződik be. És ugyanezen a napon lesz Pátyon a Pátyi Református Gyülekezetben kisköri női csendes nap. 10 órakor kezdődik, és 3 óráig tart, ennek a témája a kapcsolataink. Szeretném azt kérni, hogy aki ezen a Pátyi csendes napon részt vesz, az a szándékát legyen szíves nekem jelezni, mert hogy nekem pedig továbbítani kell ezt az ottani szervezőknek. Barokk hangverseny lesz majd itt a templomunkban, Róbert György és Szabó István közreműködésével, blokkflőtén és lanton fognak játszani. Ennek az időpontja november 17-e, vasárnap, és 17 órakor kezdődik itt a templomunkban. Hirdetem azt is, hogy még van az őszi híllevelünkből, aki még nem vitt el, vigyen el bátran, illetve a karácsonyi híllevelünkbe pedig várjuk az írásokat a testvérektől november 20-áig. A keresztkérdések kurzus mostani alkalmával szeretném hirdetni azt, hogy várjuk olyan testvér, elsősorban asszonytestvér jelentkezését, aki esetleg a vacsoránkat elkészíteni. Tehát ez most kedden lenne aktuális, és ahogyan hirdettem is, 6 órakor kezdődik az alkalom, hogyha valaki, illetve aki indítatást érez erről a szolgálatra, kérem, hogy keressen meg engem, és akkor megbeszéljük a részleteket. A Bármadas Református Gimnázium és Általános Iskolában most szombaton, tehát november 9-én 9 órától nyílt nap lesz. Szeretettel várják erre az érdeklődőket, illetve ezt követő nap, tehát egy hét múlva vasárnap itt az istentiszteletünkön az egyik 11-es osztály vendég lesz itt, illetve ennek az osztálynak néhány tanulója, akik bemutatják az iskolájukat, és itt közreműködnek az istentiszteleten. Tehát ez egy hét múlva vasárnap lesz. Örömmel hirdetem azt, hogy kántorunk Galovics Réka és Nyírő Gábor, vagy így kellett volna inkább mondanom, hogy a kántoraink 29-én, tehát most a mögöttünk álló héten, kedden délután kérték itt a templomunkban a házasságukra Isten áldását. Innen is és most is kívánunk nagyon sok boldogságot, és kívánjuk azt, hogy valóban az Isten jelenlétében folyjon és teljen az életük, és hogy valóban az ő dicsőségét hirdethesse a házasságuk is. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Sós Ibolyától búcsúztunk, aki 1974. május 21-én Mezőtúron született, és október 10-én itt Budaörsön hunyt el. Kívánunk nagyon sok erőt, vigaszt, békességet az Úrtól a gyászoló család tagjainak. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!